Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Fekete füst szállt fel a konklávé csütörtök délelőtti szavazási fordulói után. A konklávé második napjának délelőtti ülése után fekete füst szállt fel a Sixtus kápolna kéményéből. A csütörtök délelőtti ülésen tartott két szavazási fordulóban nem született döntés az új pápa személyéről. Az ebéd után 15:45-kor indulnak vissza az apostoli palotába a bíborosok, és 16:30-kor vonulnak be a Sixtus kápolnába, további két szavazási fordulóra, amelyek után este vesperást tartanak. 500 000 forint gyűlt össze a váci kézilabda mérkőzésen a máltai szeretetszolgálat nyári táborára, amellyel a Kárpátaljáról érkező gyermekeket fogják támogatni. A kezdeményezés ötlete Együtt Zsolthoz, a Váci Máltai Önkéntes Csoport új vezetőjéhez és feleségéhez köthető, akik elhatározták, hogy a háború sújtotta térségben élő gyermekek számára egy olyan nyári tábort szerveznek, amely kimozdítja őket a félelemmel és veszteségekkel teli hétköznapokból. Egy hét béke, egy hét nevetés, egy hét, ami olyan, amilyen minden hétnek lennie kellene, foglalták össze céljukat. Gyurcsány Ferenc bejelentette azt a döntését, hogy lemond a DK elnöki tisztségéről, lemond frakcióvezetői posztjáról, országgyűlési képviselői mandátumáról, és visszavonul a közélettől, valamint a választásokon nem indul, írta Dobrev Klára közösségi oldalán. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője a közösségi oldalán ismertette a párt elnökségének szerdai határozatát. Változunk és új korszakot nyitunk, írta. A DK új elnököt választ, az átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja majd. Brüsszel még több fegyvert és még több pénzt tervez Ukrajnának küldeni, azonban a kormány nem fogja hagyni, hogy a magyar emberekkel fizettessék meg Ukrajna esztelen támogatásának az árát, mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Varsóban. A tárcavezető az Európai Uniós Külügyi Tanács informális ülésének szünetében arról számolt be, hogy kollégái körében továbbra is háborús hangulat uralkodik. Magyarország, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a háborút ne a magyar emberekkel fizettessék ki. A mi álláspontunk szerint a békekötésre kellene koncentrálni, arra, hogy hogyan jöjjünk kifelé ebből a háborúból, nem befele kellene menni, nem egy feneketlen zsákba kellene önteni az emberek pénzét, húzta alá a külügyminiszter. A Bethesda gyermekkórházban kialakított robotterápiás centrum egy év alatt 660 kezelés során csaknem 120 gyermek rehabilitációs fejlesztéséhez nyújtott segítséget, mondta el Kis Fanni rehabilitációs szakorvos, a centrum vezetője. A Bethesda robotterápiás centruma első évének eredményeit, tapasztalatait bemutató háttérbeszélgetésen a szakember hozzáfűzte, a robotterápia nem önálló csodaszer, hanem a hagyományos gyógytorna és a konduktív terápia nagyon hatékony kiegészítője lehet. Rekordszámú nevezés érkezett az év Pálinkás Bombonja 2025 versenyre, mondta a verseny ötletgazdája és igazgatója a gyulai Almási kastélyban a tételek zsűrizése előtt. Fabuja Attila azt is közölte, harmadik alkalommal hirdették meg a versenyt, amelyre 143 nevezés érkezett az ország minden részéről és a határon túlról is. A harmadik alkalom már jelzi, hogy mind a csokolád és mind a pálinkás szakma elfogadta a versenyt, az év tortája, az év fagylaltja, az év szaloncukra megmérettetések mellé tudott emelkedni a bombon verseny is. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye is csatlakozott a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Fórumhoz. A megállapodás Debrecenben írta alá Palánki Ferenc megyéspüspök és Vajda Norbert a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója, a Katolikus Szociális és Gyermekvédelmi Szakellátásokat és Szolgáltatásokat fenntartók fórumának elnöke. A fórum elsődleges célja az együttműködés, a közös gondolkodás és a közös érdekvédelmi rendszer kialakítása. Reményre hívtál mottóval május 24-én rendezik meg a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó soron következő alkalmát, a tavaszi találkozót. A Szent Mise főcelebránsa Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök lesz. A találkozó főelőadója pedig Zopf Éva Klára, szerzetes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja lesz. Végül az időjárásról. Felhős derült idő várható, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, csak délen, délnyugaton lesz zápor, eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között alakul, estére pedig 6 és 12 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
Életmódunk változik, de a lélektani szükségleteink nem. Kozma Vízkeleti Dániel, család, pszichoterapeuta, terápiás kutyájával, Artúrral látható a májusi Képmás magazin címlapján. A friss számban Bozsik Ivett elmeséli, hogyan függ össze a magánéleti elengedés egy darab születésével. Olvashatunk arról, milyen kihívásokat jelent a házasságban a gyermek óvodáskora vagy az idős szülő betegsége, és megtudhatjuk, mit keresett Adi a focipályán. Keresse a májusi Képmást az újság árusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
Dicsertessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskola rádiósainak nevében. Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk vezetőjével, Sebes Péter igazgató úrral, akit az elmúlt időszak eseményeiről kérdezünk. Az Erasmus Plus program keretében diákjaink Prágában szakmai gyakorlaton vettek részt. Milyen élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak a tanulók?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Erasmus Plus program az intézmény szempontjából egy nagyon fontos és kiemelkedő esemény. Nem csak szakmailag, hanem ugye a nyelvtanulás szempontjából is fontosnak tartjuk a diákok számára, és külön öröm, hogy most már nem egy, hanem két ágazatunk, ugye az informatika és távközlés, ő már tradicionálisan azt mondhatom, hogy évtizede részt vesz az Erasmus programban, és sikerült bekapcsolni ebbe az Erasmus programba most az oktatási ágazatot, tehát mind a két ágazat diákjai kim voltak a programon, és én úgy gondolom, hogy kellő tapasztalattal és élménnyel tértek haza. A szakmai programokon túl azért a program az egy kulturális blokkot is tartalmaz, tehát amellett, hogy részt vesznek a munkaadók által kiadott feladatok elvégzésében, amellett azért szétnéztek és egy kicsit Prága szépségeiben is elmélyültek a diákok. Ahogy mondom, körül öröm számomra, hogy az oktatási ágazatra is ki tudtuk terjeszteni ezt a programot. Egy magyar óvoda van ott, ahol a diákjaink részt vettek, és tették a dolgukat. Azok a cégek, akik pedig az informatikusokat fogadták, nagy megelégedéssel nyugtázták a program végén, hogy jól felkészült diákok mentek ki ismét. Azért minden Erasmus program keretében ezek a reflexiók fontosak. Nem csak a munkaközösségek, nem csak az iskola vezetés reflektál a szakmai programra, a szakmai útra, hanem ugye a munkaadóktól, azok, akik fogadják ezeket a diákokat, kapunk visszajelzéseket, és mindig nagyon pozitívak a visszajelzések. Ez számunkra megerősíti azt, hogy az itt folyó oktató és nevelő munka bármelyik ágazatba kiváló.
Ez iránytű bázisiskola lett a Sátoraljai Újhely Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium. Milyen esemény történt az elmúlt időszakban, amely kiemeli azt, hogy az intézmény pénzügyi bázisiskolaként működik?
Ugye augusztusban indultunk, és szeptembertől folynak a programok. Ugye a munkaközösség, a gazdálkodás és menedzsment munkaközösség vezetésével. Amellett, hogy edukálunk, nagyon fontos az, hogy a 7.-8. általános iskolás diákokat megszólítjuk. Egy kicsit a nevelésen túl az iskolai életbe is bekapcsolódnak, hiszen azért ezeken az órákon, ezeken a foglalkozásokon láthatják azt, hogyha a gazdálkodás és menedzsment ágazatot válasszák, ezek az általános iskolai diákok, akkor milyen szerteágazó és milyen sokoldalú ismeretekkel gazdagodnak majd. Volt programok, amelyek az általános iskolásoknak volt megszervezve, és ott is a diákoknak a visszajelzése, a tanároknak a visszajelzése nagyon pozitív volt. Nem csak az általános iskolákra fókuszálunk, hanem ebben a pénzügyi tudatosságban a középiskolákat is szeretnénk megcélozni. A szomszédvárosból voltak is középiskolás diákok, akik részt vettek ezen a programon.
Március 20-án humán szakmai nap eseményre került sor. Melyek voltak ezen események lényeges mozzanatai?
Az ágazati képzéseken belül az informatikusoknak, a közgazdászoknak, az oktatási ágazatnak vannak szakmai napjaik. És azért tartottuk fontosnak 5-6 éve, hogy a humán munkaközösség is egy szakmai nappal lépjen elő, és ezt a humán munkaközösség szervezésében megtartott szakmai napon egy kicsit ráfókuszáljunk arra, hogy mennyire fontosak a humán tantárgyak is. A humán tantárgyaknak az a segítsége, kiegészítése és szépsége, amivel meg kell ismerkedni egy informatikusnak, egy gazdálkodás és menedzsment ágazatnak, és nem beszélve főleg egy oktatási ágazatban tanuló diákoknak. A nap folyamán egy tartalmas, nagyon gazdag program volt, amely ugye igyekezett minél több diákot megszólítani, és mindig a legjobb pontja, vagy a legjobban, vagy a legtökéletesebben értékelhetik a diákok, ugye az íjászat, ahol az udvaron íjászok segítségével részt vehetnek ezen a programon a diákok, de az egész szakmai nap szerintem egy nagyon komoly program volt az intézmény számára.
Az innovációs és kulturális miniszter elismerő oklevelét vehette át díszünnepség keretében a keri iskolatitkára, Dani Lászlóné, mindenki Zsuzsa nénie Zsuzsája. Milyen példát ad Zsuzsa néni a jelenlegi és jövőbeli iskolai dolgozóknak a hivatástudatról?
Ugye, ahogy mondtad is, és nagyon helyesen fogalmaztál, mindenki Zsuzsa nénie, és ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos és kiemelkedő dolog a keri életében, hogy a munkatársaink keris diákok voltak, utána tovább tanultak, és visszajöttek a kerébe. Nagyon sok ilyen oktatónk van. És úgy gondolom, hogy méltó helyre került ez a díj, mert Zsuzsának a munkája, a hozzáértése, az iskola iránt való elkötelezettsége maximális. Bármelyik kolléga diák fordul hozzá, akkor nagy szívvel és lélekkel segíti a munkáját. Én úgy gondolom, hogy nincs olyan program, nincs olyan rendezvény, nincs olyan dolog, amelyben ne venne részt. Tehát akár a szabadidejét is feláldozva, amikor az intézményről van szó. Tehát neki a keri az egy kiemelkedő és fontos dolog a szívében, és hát egy elismerés az mindig fontos, egy kicsit megállunk, megpihenünk, köszönetet mondunk. Nyilván, hogyha ez magasabb szintre jön, akkor még jobb, és akkor rá fókuszálunk, picit a köszönetképpen arra a munkatársunkra, aki tényleg hosszú éveken keresztül áldozatos munkát végez. Ő az, aki előre tudja már, hogy mikor történtek az érettségig, kinek ki volt az édesanyja, édesapja, mert már ő is itt végzett, tehát egy nagyon-nagyon korrekt, nagyon lelkiismeretes kollégáról van szó, és nagyon jó helyre került a díj, ezúton is gratulálunk neki tiszta szívből.
Március 25-én Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén iskolánkban a Teremtésvédelem napjára emlékezünk. Mit üzen ez az ünnep és ez a nap az iskola közössége számára?
Nem csak ez a nap, hanem egész munkatervünkben a teremtésvédelem az egy központi helyet foglal el. Ugye munkaközösségünk van, teremtésvédelmi munkaközösség, amely folyamatosan szervezi a programokat. Ez a nap is egy kicsit fókuszálva, kiemelve, de hangsúlyozom, hogy nem csak ezen a napon tesszük a dolgunkat, amikor ugye megemlékezünk, az iskola lelkésszel indítottuk a napot, Galú atya volt, aki elindította a napot egy nagyon jó programmal, gondolatokkal, utána faültetés történt, utána a diákok elmentek, és különböző helyeit a városnak gyönyörűen rendbe tették, és az is nagyon jó, mikor erről a híradásokban hírt adunk, megjelenünk, és a városban nagyon sokan reflektáltak, városban nagyon sokan mondták, hogy milyen jó, hogy a diákok ott voltak, tették a dolgokat, összeszedték a szemetet, és azért próbáljuk őket terelgetni, és nem csak pusztán arra, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy a környezetnek a megóvása, nagyon fontos az, hogy arra neveljük őket, hogy igenis ez a teremtett világ, ez gondoskodást és törődést igényel, de ahogy Galú atya mondta, felhívni a teremtett világ szépségére is a figyelmet. Ugye itt vagyunk Zemplén festői hegyei között, azért amikor kitekintünk, mikor egy reggel felébredünk, mikor bejövünk iskolába, akkor a teremtett világ szépsége, a Jóistennek a teremtményeiként ezt minden nap megélni, ez külön élmény. És nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy elmegyünk ezek mellett, a szép dolgok mellett, hiszen a napi rohanás az arra kényszerít, vagy arra predesztinál bennünket, hogy pörgés. De amikor megállunk, és tényleg ráfókuszálunk arra, hogy a Jóisten milyen tökéletesnek és milyen szépnek teremtette ezt a világot, erre külön felhívjuk a diákok figyelmét, ez nagyon-nagyon fontos.
A katolikus keri diákja, Félegyházi Bence a polgármester ösztöndíjasa április hónapban. Milyen eredmények alapján kapta ezt az elismerést?
Igen, már talán az előző beszélgetésben is szó volt Bencéről, aki ugye folyamatosan a 5 év tanulmányai során, ő ugye a szoftverfejlesztő, és ugye az ágazaton belül kiemelkedően teljesített, olyannyira, hogy ugye az ország 3 legjobb szoftverfejlesztője közé került, április végén volt a verseny, ezres nagyságrend volt, akik indultak ezen a versenyen, és most fogjuk megtudni, hogy akkor a 3 közül ő-e a legjobb szoftverfejlesztő, nekünk ő a legjobb szoftverfejlesztő, és tényleg egy olyan hatalmas munkát tett le itt az évek során, amely példamutató a többi diák számára is. És nyilván ezt is nem csak az intézmény, hanem a város sátorai, a város és polgármester úr is egy polgármester ösztöndíjas a címmel jutalmazta, és nyilván a tanulmányaihoz ez egy kis anyagi forrást is biztosít. Ugye a felsőfokú tanulmány Debreceni Egyetemen szeretne tovább tanulni, ez is egy pozitív dolog számára.
Mennyire motiválja a Bence sikere a többi diákot?
Nagyon fontos elmondani mindig a sikereket. Hétfőn reggel az áhítat után, ugye ti tudjátok, mikor Galú atya lezárja, akkor el szoktuk mondani, hogy milyen sikerek voltak azon a héten, elmondva a diákok nevét is. És az azért született ez a gondolat, hogy igen, beszéljünk róla, igen, mondjuk el, igen, hallják a többiek is, mert igenis a keri büszke lehet rá. Hogyha bármelyik közösségi média felületünket megnézi egy idegen ember, vagy egy érdeklődő szülő, akkor látja, hogy mennyi megyei, országos és városi versenyen veszünk részt. És tényleg nagyon kiemelkedő, és nagyon jó helyezéseket hoznak el a diákjaink. Az is nagyon fontos, hogy a többi diák is hallja ezt, picit motiválva legyenek, hogy azért a diákok nagy része igen, nagyon jól teszi a dolgát, és azok, akik még ugye toporognak, vagy esetleg megtorpantak, azoknak is példaként szolgál ez, hogy hova jutottak el a diákok, és mit hoztak ki magukból a diákok. Nem kell mindenkinek 5.5-nek lenni. A Jóisten különböző talentumokat adott mindnyájunknak, az a lényeg, hogy ami amit adott, 2, 3 vagy 5 talentum, a maximumot kihozza a diák. Ezt mindig a tanári karnak is elszoktuk, vagy oktatói karnak is elszoktam mondani, hogy nem várhatjuk el. Az ami adott, egy mindenben tehetséges valamilyen diák. Ezt a tehetséget, ezt az értéket próbáljuk meg kihozni belőle, de a diáknak kutya kötelessége az, hogy igen, amennyit kapott talentumot, abból a maximálisat kihozza, és mindig egy kicsit felfele tekintsen, és mindig egy kicsit a mái magánál több akarjon lenni. Ez az üzenete Bencének, és el is mondta jó pár interjúban, hogy soha nem elégedett meg azzal, hogy akkor megvan az ötös, hanem mindig tovább, kicsit felfele, előre tekintett, hogy Ferenc bába mondta, magasabb célokat tűzött ki, és akkor így ért el ehhez a szerintem kiemelkedő, országosan kiemelkedő eredményhez, és nyilván ez a Kerinnek óriási büszkeség.
Az elkövetkező időszak az érettségi és szakmai vizsgák időszaka. Milyen érzésekkel készül az iskola a balagó diákok búcsúztatására?
Hát szépek, fiatalok és okosak. Én úgy gondolom, hogy rendben lesz minden az érettségén, a szakmai vizsgán. Felkészítették őket a kollégák. Nyilván a legjobbat kell teljesíteniük. Vegyes az érzés, mert hát minden diákot szeretünk, és az elengedés az egy nehezebb osztályfőnökök részére, egy nehezebb feladat szaktanárok részére, de azért látjuk azt, hogy sikeresek a diákok, célokkal, tervekkel vannak, ez a lényeg, hogy látjuk azt, hogy 5 év alatt, ugye a technikus képzés most debütált, és 5 éves a gimnázium képzés 4 év alatt, sikerült eljutatni, hogy megcélozták a felsőoktatást, van, aki már ugye a felsőoktatás mellett munkát tud vállalni, az ágazatnak megfelelően ugye már megkeresi kapott, és ez a lényeg, hogy látjuk azt, hogy céljaik vannak, terveik vannak a diákoknak, és így lépnek ki az életbe. Én úgy gondolom, hogy egy jó vizsgai időszak előtt leszünk, amit szépen a Jóisten segítségével abszolválunk.
Lesz a kép, hogy miért gyűlnek az akadályok. Most meg akar Isten óvni, vagy legyen a szívem bátor, és szálljak szembe, és bárcsak látnám értelmét, hogy valami újra meghiúsult, pedig annyi éve vágyom rá. Szólj már, én végleg nem tudom, a kétségemre nyom, hát hol van már? Sosem lelek nyugtott, pedig kutatom, keresem, de hiába kavarog és monotonzok a körbe, csak bennem az idő vászorokba jár. Tudhatom, a kétségem se nyom, mert van már válasz, nincs.
nincs más, csak benned bízhatok, csak tőled várhatom. A biztos támasz így jár végre át a mennyei békességet, amikor végre tisztán látlak, és a köt így oszlik szét.
Vagy tűz, vagy víz,
de úgy én az már.
Nem ma, vagy át, vagy fény,
nem úgy én az már.
Nem ma,
nem.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Műsorunkban riportot hallhatnak iskolánk vezetőjével, Sebes Péter igazgató úrral, akit az elmúlt időszak eseményeiről kérdezünk. A nagybőjti időszak méltó lelki elmélyüléseként április 4-én a Sátoraljaújhelyi Szent István Király Római Katolikus Templomban a katolikus keri női oktatói közösen imádkozták el Mária keresztútját főtisztelendő Kecskés Attila főesperes plébános vezetésével. Milyen üzenetet hordozott a tantestület számára Mária keresztútjának közös imádsága a nagybőjti készület során?
Pontosak ugye az egyéni imák, de az mindig megerősítés és több erőt ad, mikor közösen tudunk imádkozni. Ugye a hölgytagok mondták magát a keresztutat, de mindenki részt vett a keresztúti imádságon. És amikor együtt imádkozunk, akkor nyilván megfogalmazódik, és ezt főtisztelendő atya is mondta, hogy egyénileg saját magunkért, családunkért imádkozunk, de mikor ilyen közösség összejön, akkor az intézményért, a keriért, az itt tanuló diákokért, az ő nehézségükért, vagy örömükért hálát adunk, kérjük a Jóisten segítségét, és ez a közös ima az mindig nagyon erős, annak mindig nagyon nagy ereje van, ezért is jó volt, hogy együtt voltunk, imádkoztunk, egy kicsit az intézményt is behoztuk ebbe az ima szándékunkba, egy kicsit az itt tanuló diákokat is, saját magunkat is, hogy a Jóisten adjon nekünk erőt, és tudjuk folytatni ezt a feladatot.
Milyen lelki gyümölcsöket remél az iskolai közösség számára az idei nagybőti lelki nap, különösen az együtt a keriben, együtt a reményben mottó szellemében?
Maga a mottó is egy jó mottó, amelyet Galó atya adott ugye a lelki napnak, és a programok is úgy voltak összeállítva, erre felfűzve egy csokorba, hogy mind a diákoknak és mind az oktatóknak ugye külön volt bontva, délelőtt a diákoknak, aztán egy szentmise, és délután pedig az oktatóknak volt a lelki nap biztosítva, hogy rengeteg olyan élményt, olyan programot, olyan morzsát összegyűjthettek a diákok, amelyet el tudtak magukkal vinni, és ez szerintem a lelki napnak a legfontosabb célja. Szent Jónásba vehetnek részt. És ahogy elmondták az előadók is, hogy nyilván ők nem akarják megmondani a tutit, hanem hoztak valamit, és akkor ebből a hozott dolgokból, gondolatokból, imádságokból, énekekből, ugye közösen tanultuk, hogyha egy-egy szeretet elvitt a diák, egy-egy morzsa megragadta őt, akkor már az nagyon hasznos volt, és délután pedig ugye az oktatók részére én azt gondolom, hogy egy nagyon hasznos, nagyon tartalmas és nagyon jó lelki program volt, feltöltődés volt, egy kicsit így léptünk ugye a nagybőjtből bele a Szent Háromnapba.
Hogyan segítheti a nagybőjti, húsvéti időszak a diákok lelki elmélyülését és a hitük megerősítését?
Úgy gondolom, ahogy mondtam, hogy ez egy ilyen összefoglaló és jó folyamat részeként, hiszen nem csak itt ezen a lelki napon, hanem ugye a hitoktatók az atyák segítségével a hittanórákon is elmélyülhetnek a húsvét titkába, és én kértem, és ugye mondták is a hitoktatók, hogy ezt meg is tették, hogy ne csak ez az egy nap szóljon erről, hanem egy hosszabb folyamat legyen. Az úton különböző helyen vagyunk, különböző állomásokon, van, aki közelebb, van, aki távolabb, de mindenki halad ezen az úton a Jóisten felé, és akkor mindenki a saját maga állomásának megfelelően bekapcsolódhat ebbe, és talán ez az üzenet, hogy nem kell félni attól, hogy hol vagyunk ezen az úton, az a lényeg, hogy haladjunk.
Milyen szerepe van a nagybőjben való beöltözésnek és önmegtartóztatásnak a mai világban, és hogyan közelíti meg ezt az iskola közössége?
Nehéz a lemondás. Bármilyen szempontból, mikor valamiről lemondunk, ugye a mai kor, én is, nem csak a diákok, vagy én is, a tanárok is, kicsit úgy vagyunk vele, hogy nehezen mondunk le dolgokról. Nehezen engedünk el dolgokat, mert kényelmesek vagyunk, hozzá vagyunk szokva a mobiltelefonhoz, hozzá vagyunk szokva az autóhoz, hozzá vagyunk szokva az információ áramláshoz, hogy a másodperc tölt része alatt már információkhoz jutunk, meg megvan minden, kvázi készen kapunk már mindent a nagy szupermarketekbe, és így elkényelmesedik az ember. Viszont az nagyon fontos, hogy néha megálljunk egy kicsit, néha csendben legyünk egy kicsit, mert ugye ez a csend is hiányzik. Ezt elmondjuk nagyon sokszor, ballagú diákoknak is el fogom majd mondani szerdán, hogy próbáljanak már egy kicsit csendben lenni, mert úgy félünk a csendtől. Több szempontból a mai ember fél a csendtől, mert ugye egy lüktető világ veszi körül, hogy próbáljunk már egy kicsit csendet teremteni magunk köré, és akkor úgy a belsőnkkel foglalkozni. És ezek a lemondások, egy kicsit az, hogy bizonyos dolgokban önmegtartóztatóak vagyunk, erre is szolgálnak. Nem egyszerű feladat, és itt is, ahogy az imént mondtam, különböző állomások vannak, de hogyha egy pici dologról le tudunk mondani, ugye a lelki napon is megfogalmazódott, hogy lépésről lépésre, de csak egy pici dologról le tudunk már mondani, jobban oda tudunk figyelni a másikra, önzetlenebbek tudunk lenni, többet tudunk segíteni, egy kicsit ráfókuszálunk a másik emberre, akkor már elérte a célját, és akkor még egyszer hangsúlyozom, ez a csend, a magunk körül való csendteremtés és a belsőnkre való figyelés az egy fontos dolog, és akkor ebben gyakorolnunk kell. Erre meg kell teremteni az időt, erre meg kell teremteni azt a programot, hogy elcsendesedjünk, egy kicsit lenyugodjunk ebben a pörgő világban.
Köszönjük, hogy válaszolt kérdéseinkre, és hogy tájékozódhattunk a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium eseményeiről. További sikeres munkát és jó egészséget kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. május 19-ei adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel az oltári szentségről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját innen a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával. A mai hangos hittanóránknak a témája az eukarisztia, az oltári szentség lenne. Nagyon sok plébánián ebben az időszakban járulnak a gyermekek vagy akár felnőttek első szentáldozáshoz, és a május mindig ilyen szempontból is egy nagyon szép hónap, talán mindannyian visszagondolhatunk egy kicsit a saját első áldozásunkra is, akár tavasszal volt, akár később, és egy kicsit látva ezeket a tiszta lelkű első áldozó gyermekeket, újra értékelhetjük, hogy vajon a mi kapcsolatunk milyen az oltári szentséggel, az eukarisztiával. Most volt az eukarisztikus kongresszus, még talán itt cseng a fülünkben a himnusza, az imádság, amit a templomokban mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak egy ilyen letudott esemény legyen ez, hogy na megvolt és akkor elfelejtettük, hanem hagyjon bennünk valamilyen fajta nyomot is. Ezért ma egy kicsit az eukarisztiáról, az oltári szentségről fogunk beszélgetni. A műsor elején szeretnék felolvasni egy néhány idézetet, vagy rövid pontot a katolikus egyház katekizmusából, hogy mit tanít az egyház az eukarisztiáról, hiszen mégiscsak egy ilyen hangos hittanóra. Lássuk az egyház tanítását. Következőképpen beszél az eukarisztia szentségéről a katekizmus. A szent eukarisztia befejezi a keresztény beavatást. Akik a keresztség által fölemeltettek a királyi papság méltóságára, és a bérmálás által mélyebben hasonlóvá vált a Krisztushoz, az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülnek az Úr áldozatában. Az eukarisztia az egyházi élet forrása és csúcsa. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és apostoli tevékenység, a szent eukarisztiához tartozik és rá irányul. Az oltári szentségben ugyanis benne van az egyház minden lelki java, tudnélik maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk. Röviden tehát az eukarisztia, hitünk összefoglalása és összegzése, így tudjuk ezt egy mondatban megfogalmazni, tanításunk egyöntetű az eukarisztiáról, és az eukarisztia megerősíti a tanításunkat. Egy teológiai idézet volt ez természetesen, amit most megpróbálunk egy kicsit kibontani. Mit jelent az, hogy befejezi az eukarisztia a keresztény beavatást?
Az első áldozásra gondolok, amikor először vesszük magunkhoz Krisztus testét és vérét, tehát én erre gondoltam.
Így van nagyjából, tehát így van a sorrend, ugye gyermekkorban, hogyha valaki a megszokott módon részesül a szentségekben, hogy ugye fiatalként, gyermekként a három beavató szentségben részesülünk, vagy hát mondhatjuk azt is, hogy négyben, de itt a három beavató szentség, ugye a kettő együtt szokott lenni. Ugye van a keresztség, az oltári szentség és a bérmálás, ezek a beavató szentségek, ami talán érdekesség az, hogyha például valaki felnőttként tér meg, és nincs megkeresztelve, nem volt elsáldozó bérmálkozó, a három beavató szentséget általában húsvét éjszaka egyszerre szokták kiszolgáltatni, vagy valamilyen más ünnep alkalmával, tehát amikor megkeresztelik, ugyanabban a szentmisében lesz elsáldozó és bérmálkozó is, de ha valaki sorrendben veszi fel a szentségeket, ugye az első a keresztség, majd az eukarisztia és a bérmálás, ez a három beavató szentség, de az eukarisztia az, ami ezt teljessé teszi, hiszen a cél minden szentségnek a célja és a tanítása az, hogy elvezessen bennünket az oltárhoz, Krisztus asztalához. Van egy nagyon érdekes ilyen történelmi emlék ugye erről, tehát régen az ősegyházban a hitjelölteket, akik még nem voltak beavatva a szentségek által, csak készültek, vagyis katekumenek voltak, hittanulók, őket például a szentmisének a felénél, amikor véget ért az igeliturgia, szépen hazaküldték. Ma is vannak olyan közösségek, mint például a neokatekumenális közösség, akiknél például, akik nincsenek még megkeresztelve, hanem hitjelöltek, ők az eukarisztia liturgiájára a szentmisének nem maradhatnak ott, hanem őket szépen kiküldik erről a részről. És ilyen például a görög katolikusoknál az a rész, amikor ugye azt énekli a görög katolikus pap vagy a diakónus a szertartásban, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Ez egy ilyen érdekes jelenete a görög katolikus liturgiának, általában mindenkinek megakad a füle ezen a felszólításon, vagy ének részen, ugye ezen a kis liturgia részen, hogy mit jelent ez, hogy az ajtókat figyelmezzünk. Hát ez azt jelenti, hogy ezután mondják a hitvallást, és akik nincsenek megkeresztelve és nem voltak elsázók, azok eddig maradhattak a szentmisén, és erről a részéről szépen már hazamentek. Meghallgatták az olvasmányokat, énekelték a zsoltárt, meghallgatták a prédikációt, de az áldozati részben már nem vehettek részt, csak a megkeresztelkedésük és az első áldozásuk után. Ez így volt az ősegyházban, ez teljesen természetes volt. Ezzel növelték egy kicsit a hittanulóknak a vágyát, hogy vajon mi történik azon a részen, amin mi nem vehetünk még részt. És ez egy óriási ünnep volt, amikor ők is ebbe a titokba beléphettek, hogy az első áldozások alkalmával feltárult előttük az oltári szentségnek a titka, a misztériuma, és ők is részesülhettek benne. Tehát ezért nevezi így a katekézis, vagy katekizmus, hogy az eukarisztia befejezi a beavatást, mert hogy elérte a célját a keresztelés, a szentgyónás, a bérmálás, elérte a célját, hogy megérkezett az illető az asztalhoz. Ez egy nagyon-nagyon fontos. Aztán utána azt mondja, hogy az eukarisztia által az egész közösséggel együtt részesülünk az Úr áldozatában. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a mi katolikus hitünk szerint a szentmise az asztalközösség. Tehát az első szentmise az nagy csütörtökön az asztalnál történt, vagyis a szentmise csúcsa az étkezés, az a szakrális vagy szent étkezés, amelyre nem földi értelemben kaptunk meghívást, hanem az Úr Jézustól személyesen, aki azt mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét és nem iszza az ő vérét, abban nem lesz élet, ezért meghív bennünket az élet forrásához. És utána a következő pont azt is mondja, ugye, hogy az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Na és akkor itt megállunk a katekizmusnak a tanításával, és akkor lássuk a gyakorlatot, mert mindig nagyon szép az elmélet. A kérdés az, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Ti hogyan élitek meg most, és hogyan éltétek meg korábban ezt a tapasztalatot? Mit jelentett neked például, Kriszta, az, hogy gyermekkorban elsáldozhattál, és hogy akkor mit értettél meg ebből például? Vagy mi volt az, ami segített téged abban, hogy ezt jobban elmélyítsd? És te hogyan tanultad az eukarisztiát, vagy mit tanultál meg elsőként, mi volt az első tapasztalatod a szent áldozásról? Kezdjük Krisztával akkor a gyermekkortól.
A hittanórákon ugye nagyon jó felkészítést kaptunk szerintem. Tehát mindent megtanítottak nekünk, ami szükséges, és nagyon lelkiismeretes atyákkal voltunk. Én abban a korban szerintem nem voltam elég érett arra, hogy első áldozó legyek, úgy gondolom. Tehát mindent szépen megtanultam, meg otthon is ugye együtt imádkoztunk minden este a családdal. Ennek ellenére nem éreztem magam érettnek. Nekem ami megmaradt, az a gyónás volt, és abból is a súlyos bűnök, valamint a szentségtörés. Most nem azon nevetek, hogy súlyos bűn és szentségtörés, hanem hogy sajnos ez maradt meg. Tehát egy kicsit ilyen...
porosz módszerek.
Igen. Tehát, hogy ezek maradtak meg, és arra emlékszem, hogy minden egyes, tehát én komolyan vettem a gyónást, hogy hetente, sőt azért volt olyan, hogy ki kellett zavarni a gyóntatószékben, naponta mentem gyónni. És akkor ugye ezt is később magyarázták el, hogy azért ez nem egészen így van. És az oltári szentségre nagyon kevés figyelmem jutott így, mert ugye mindig az volt bennem, hogy vajon mehetek-e áldozni, vajon milyen bűneim vannak, stb. És csak elvonták a figyelmet a lényegről.
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert azt látom én is a templomban, hogy valaki jött húsvétra meggyónt, húsvét vasárnap áldozott, és utána többet nem jön egész évben, mert annyira el van foglalva ez, hogy hát már biztos, hogy eltelt egy hét, ő már még egyszer nem jön elgyónni, de lehet, hogy nincs is súlyos bűne, de egyszerűen úgy gondolja, hogy egyszer meggyónt, megáldozott, és akkor többször már nem kell neki, csak majd jövő húsvétre. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy biztos, hogy nagyon sok emberben ott van ez a kérdés, hogy mehetek-e áldozni? Vajon vannak-e olyan bűneim, ami miatt nem mehetek áldozni? Vagy nagyon sokan jönnek áldozni úgy, hogy igazából nem jöhet áldozni. Nem tudom, benned ez mikor tisztázódott, hogy mikor mehetsz és mikor nem?
Hát apránként egyébként, mert ugye a bűneimet apránként ismertem fel, tehát hogy így nyílt fel a szemem, meg egyre közelebb kerültem Istenhez, Jézushoz, úgy egyre inkább ismertem meg saját magam a bűneimet, és ugye nyílt fel a szemem. De olyan jó, hogy tényleg Isten olyan gyengéden csinálja ezt, tehát hogy nem fájdalmasan jöttem rá ezekre, hanem így ráeszméltem, és akkor utána tudtam bocsánatot kérni ezekért a gyóntatószékben, vagy akár a szentmisében, mondjuk bocsánatos bűn volt. És akkor utána nyilván azt a tudva és akarva követek el valamit, az a bűn, ugye ezt megtanultuk, az a súlyos bűn, hogyha a 10 parancsolat ellen, ugye, és akkor nyilván, hogyha ebből elkövetek olyat, ami, hát ebből elkövetek egyet is, akkor nyilván gyógynom kell, és akkor nem mehetek el. De ellenkező esetben megyek, mert Pió atya is azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne tagadjam meg magamtól a szent áldozást. Tehát ha mód van rá és áldozok, akkor mindenképpen áldozzak. Jó, nyilván a súlyos bűn, ha nincs, akkor abban az esetben mindenképpen. Tehát, hogy nem lehet az, hogy egy bocsánatos bűn vagy bármi eltántorítsam, ez kísértés szerintem. És nagyon-nagyon sokszor nekem például a szent mise közben szokott jönni. A szent áldozás, hogy hát nem mehetsz áldozni, hát ez is ez volt, és nem mehetsz, és akkor utána kiderül, hogy mégis mehetek. Pontosan nem kiderül, hanem úgy döntök, hogy de megyek, mert hiszen tudom, hogy nincs súlyos bűnöm.
Jöjj el, Uram! Jöjj el, Uram! Várok rád, megváltom, jöjj el, Uram! Véred, Uram, kifolyt értem, bűneim megbocsátottad. Tested, Uram, megtört értem, betegség nem hátráltathat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni.
jelenlétet átjár, Uram, szeretet lágyan simogat. Jelenlétet átjár, Uram, erőt tölt be és áhítat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz.
Akkor erre még majd visszatérünk, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nézzük meg a másik oldalt, Timi és az eukarisztia.
Hát ugye nekem a gyerekkori rész az kimaradt az életemből, de azért én fiatal felnőtt voltam, amikor az első áldozásban először részesültem. És ugye ezt én már többször elmondtam, tehát nekem a keresztelés is az első áldozás volt, egyszerre a bérmálkozás történt később. És én arra emlékszem, hogy én borzasztóan vártam, nagyon-nagyon vártam, hogy részesedhessek végre ebben a szentségben, és nekem is a félelmem egyébként az volt, erről is már szerintem szó volt, hogy abban az adott pillanatban olyan lelki tisztasággal tudjak odajárulni az Úr asztalához, mint amivel kell. És ugye erről utána sokat beszélgettünk, vagy előtte is sokat beszéltünk, de utána is a felkészítő atyával, hogy mi az, amire oda kell figyelnem, hogy mi az, amit Krisztus is elmondott, hogy mi az, ami olyan bűn, amit meg kell gyónni, mi az, ami egyáltalán ugye magával a bűnről is ugye nagyon sokat kellett beszélni, hogy be tudjam kategorizálni egy kicsit, meg tudjam fogni, hogy el tudjam érett fejjel is dönteni, hogy mikor mehetek áldozni, és mikor nem. Nekem ehhez nagyon sok idő kellett egyébként, tehát évek teltek el, amíg már úgy tényleg a magam biztonságával el tudtam dönteni, tehát addig is nagyon sokat segített nekem a felkészítő atya. Most szerintem az elmúlt pár év az, amikor tehát eltelt azért közt elég sok idő az első áldozásom, és ugye nyilván a hitbeli életemben, ahogy próbáltam fejlődni, én úgy gondolom, hogy az elmúlt jó pár év az, amikor valóban megértem arra, hogy értem is, és érzem is azt, hogy milyen felelősség és milyen kegyelemet kapok azzal, hogy áldozáshoz járulhatok.
És mi segített neked, vagy mik voltak, amikor például készültél, és az atyával rendszeresen beszéltél, a legnagyobb ilyen aggályaid az áldozással kapcsolatban?
Hát én méltó vagyok erre. Tehát ez az, hogy megérdemlem-e ezt a kegyelmet, hogy egyáltalán oda kerüljek. Tehát felnőtt fejjel szerintem ez az egyik legnagyobb aggálya az embernek, hogy nekem ugye elég hosszú volt ez az út, amíg eljutottam addig, hogy egyáltalán keresztényé váljak. És hogy én tényleg megértettem azt, hogy Jézus hív, és azért hív, mert érdemes vagyok arra, hogy ott legyek vele. Tehát ez nagyon-nagyon nehéz út volt. Tehát nekem nagyon sok kétségem volt ebben, hogy tényleg megérdemlem-e.
Hogy tudtad például ezt legyőzni, és hogy jutottál el arra, hogy igen, megérdemlem és megyek boldogan áldozni?
Hát
nagyon... Nem tudom, lehet, hogy ez másban is probléma, és mondjuk egyszer-kétszer eljön, aztán többet nem jön.
Hát én egyébként arra, amit mondtál, hogy eljönnek húsvétkor, meggyónnak a szentgyónás után, pedig áldoznak, én azt is látom, hogy ugye nagyon hangsúlyos az, hogy ez kötelező. Tehát én ebben is látok problémát, hogy ugye ez nagyon hangsúlyos a hittanunk tanításában, hogy ez kötelező ünnep, és ekkor minimum ekkor meg kell áldozni, vagy meg kell gyúni, és áldozni lehet utána. Tehát lehet, hogy az emberekben egy kicsit tudatosodna, hogy amit szoktál is gyakran emlegetni, hogyha valaki meghív az asztalhoz, és nem járulunk oda, akkor, vagy meghív vendégségbe is nem járulunk az asztalhoz, az milyen dolog. Tehát, hogy ezt egy kicsit át kéne alakítani az emberek felfogásában.
Ön érdekes Vienai Szent Jánosnak találtam itt egy-két gondolatát meg. Erre reflektált biztos. Ő ugye tudjuk, Vienai Szent János, hogy egy falusi plébános volt. Ez a jelző ragadt rá, ugye, az évek során, hogy a falusi plébános, az arszi plébános, aki kvázi büntetésből került a kisfaluba, mert gondolták, hogy úgyis nagy közösséget nem tud, de nem volt egy nagy lumen, és akkor gondolták, hogy na majd ott a kisfaluba sokat nem árthat, és ugye hát mindenki megtért körülötte. És akkor például, amikor az oltári szentségről beszél, biztos, hogy neki is ez volt a tapasztalat, hogy mondták az emberek, hogy ők nem méltók az áldozásra, a gyónásra, stb. És így prédikált egyszer nekik, azt mondja, hogy ne mondjátok, hogy nem vagytok méltók. Igaz, hogy nem vagytok azok, de szükségetek van őrá. Ez az első mondat. Aztán így folytatja, ha az Úr méltó voltunkra gondolt volna akkor, soha nem alapította volna meg a szeretet szentségét, mivel erre senki sem lenne méltó a világon. Ő akkor nem méltó voltunkra gondolt, hanem a szükségleteinkre. Arra, hogy mindannyiunknak szükségünk van őrá. Tehát milyen érdekesen kihozza ezt a nehézséget, ezt az emberi nehézséget, hogy olyan méltó vagyok-e áldozni, és hogyha az ember belegondol, akkor hétről hétre vannak olyan hibák, amit elkövetek, visszaesek, stb. Mindig mondhatnám, hogy nem vagyok méltó. És azt mondja Vienai Szent János, hogy oké, valóban az ember nem tud méltóvá válni arra, hogy érintkezzen a legszentebbel, a jó Istennel találkozzon, akkor soha nem lenne erre senki méltó, de az Isten ezen túl megy, és a mi szükségleteinkre gondol, amikor találkozik velünk, hiába, hogy nem vagyok méltó rá, de azt tudja az Isten, és tudom én is, hogy szükségem van arra, hogy találkozzak. Ez egy nagyon érdekes gondolat, hogy méltó ugyan nem vagyok, de szükségem van arra, és az Isten ennyire közel jön, és ennyire mondjuk úgy, hogy megalázkodik, hogy méltatlanságom ellenére is jön, mert tudja, hogy szükségem van rá, és ez az Isten élmény, ez az igazi csoda, hogy ezt átélem, hogy annak ellenére, hogy én hibázok, annak ellenére az Isten újra és újra lehetőséget ad nekem, hogy találkozzak vele. Hát ez egy hihetetlen dolog, hogy tényleg a jó Isten előtt bármikor megállhatok. Nem kell szégyenkeznem, nem kell aggodalmaskodnom, mert tudom, hogy ha hibáztam, akkor is mehetek, megállhatok a jó Isten előtt, és kérhetek tőle bocsánatot, és az Isten soha nem tagadja meg a bocsánatot. Mindig ad új lehetőséget. Tehát ezek hihetetlen dolgok, és milyen érdekes, hogy ezt megfogalmazolja a Vienai Szent János, hogy valóban nem is ezen kell nekünk rágódni, hogy méltó vagyok vagy nem, hanem arra kell rájönni, hogy szükségem van az Isten kegyelmére. Ez a legnagyobb dolog. És ma mit jelent számotokra az eukarisztia, az oltári szentség? Az alapján, amit elvben vagy elméletben tanultatok róla korábban, ahhoz képest most felnőttként, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami változott?
Én hiszek benne, hogy nekem mondjuk mindent jelent. Tehát nem, most ez kicsit ilyen nagyot mondóan hangzott, de hogy a gyógyulást, azt, hogy megmaradjak a mindennapi élet nehézségeiben, tehát az életet igazából. Mert hogy amikor beteg vagyok, én annyira hiszek benne, hogy mondjuk elmegy, akár lelkileg bánt valami, tudom azt, hogyha magamhoz veszem az oltári szentséget, így Jézus, ahogy bennem él, és mondjuk hozzám költözik, akkor tudom azt, hogy ő segít nekem, utat mutat, sugal, stb. Meggyógyulok. Tehát én volt egy időszak egyébként, amikor nem áldoztam nagyon-nagyon sokáig, pontosan ilyen gyónási problémák miatt korábban, és tudom azt, hogy mi a különbség az akkor és a mostani életem között. Tehát akkor, mintha egy mocsárban mászkáltam volna, egy két számmal nagyobb gumicsizmába, hogy állandóan kicsúszottam visszamenni, és akkor valahogy felemelni a lábam, hogy tovább tudjak menni az életemben. Még egy lépést. Ma ez egyáltalán nincs. Megvannak a nehézségek, de annyi erőt kapok, hogy ahhoz képest suhanok. Tehát a különbség az szinte kifejezhetetlen. Szerintem.
Nekem megerősítést. Tehát a hitbéli megerősítést kapom meg, amikor áldozok, meg egyfajta megtisztulást. Pont így, hogy próbálok azért mindig hétről hétre az oltári szentség elé járulni, és rendszeresen gyúlni. És úgy gondolom, hogy ez segít át úgy a mindennapokon. Tehát azért minden nap megvan a maga kísértés, ami ugye azért támad a gonosz. Tehát főleg úgy gondolom, hogy most egyre inkább. És nagyon sokat segít az, hogy áldozhatok, tehát hogy az eukarisztiát magamhoz vehetem.
Ez biztos, hogy mindannyiunk számára egy megerősítés. És ezért nagyon jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy mi történik, amikor az eukarisztiát magamhoz veszem, és hogy mi történik abban a pillanatban, amikor az Úristen beköltözik az életemben. És ezért nagyon fontos, hogy az eukarisztiáról tudjunk, az eukarisztiát ismerjük, foglalkozzunk vele. És most az első áldozások időszakában ezért is jutott eszembe ez a téma, hogy egy kicsit erről beszéljünk. Talán még amiről szót kell ejtenünk, ugye, az az, hogy a bűnbánat mennyire fontos. Akkor is, hogyha úgy érzem, hogy csak bocsánatos bűnöm van, nem tudva és akarva követtem el, nagyon fontos, hogy a szent áldozás előtt ezeket is megbánjuk. Őszintén a Szent Mise bűnbánati imádságában a mise elején, amikor megyek a sorban a szent áldozáshoz, akkor is felindítani a bánatot, hogy én most őszintén akarom az oltári szentséget tiszta lélekkel magamhoz venni, ez nagyon fontos. Viszont, ami még fontosabb, hogyha tudom, hogy halálos bűnöm van, tudom, hogy nagyon régen nem gyóntam már, tudom, hogy szükségem lenne a szentgyónásra, de kimegyek áldozni, mert úgy gondolom, hogy hát mások is bűnösebbek nálam, és kimennek, ugye hányszor hallottam el, hogy ó, tudom én, aki megy ott áldozni, az is milyen bűnös, az is követel bűn, meg stb. És nem tudom azt, hogy például lehet, hogy a mise előtt éppen gyónt és megbánta, de azt már nem láttam. És eldöntöm, hogy hát akkor én is kimegyek áldozni, mert a másik is megy, vagy szégyenből, hogy ne mondják, hogy én nem mentem, akkor kimegyek, beállok a sorba. Ezt soha nem szabad megtenni, hogyha a lelkiismeretem nem tiszta, mert ez visszaérés a Jóisten kegyelmével, irgalmával, pont azzal, amiről Vienai Szent János beszél, hogy az Isten nem a méltóságot, hanem a szükségleteinket nézi, de nem élhetek ezzel vissza. Tehát a szentgyónás, a bűnbánat az miattam fontos, hogy szembenézzek saját magammal is, hogy ki vagyok, hol tartok, honnantól hová jutottam az előző gyónásom óta, letegyem azt, amit hordozok, és megkapjam a megbocsátó feloldozást. Így mehetek az oltári szentséget ugye magamhoz venni. Azt gondolom, hogy még nagyon sok mindenről beszélgethetnénk, de a műsoridőnk végéhez értünk, úgyhogy következő műsorban, ugye még szintén az első áldozások időszakában leszünk, úgyhogy folytatjuk azzal, hogy hogyan is, meg minképpen kell kimenni az áldozáshoz, milyen fajtái vannak a szent áldozásnak, hogy kell áldozni kézben, nyelvre, milyennek a története, és egy kicsit arról is beszélgetünk majd, hogy miért nem minden szent misében két szín alatt áldozunk, csak a szentostyával, úgyhogy ezzel várjuk a kedves hallgatóinkat a következő hittanórán. Mindenkinek további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!